Kedves testvérek, olvassunk két igeverset ma délutáni istentiszteletünk alapjaként, amit a Filippi beliekhez írott levél harmadik részében találunk. Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez intézett levele harmadik részéből a 20-as és 21-es igeverseket fogjuk felolvasni. Filippi 3, 20, 21. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Eddig az ige, foglaljunk helyet, és énekeljünk még egy éneket. Szép a karja ennek az éneknek, amúgy az egész szöveg az. Hát hadd ragyogjon az arcunkról az, hogy mi oda vágyunk, haza vágyunk. Én nem tudom, hogy férfiak emlékeznek, gondolom, a fiatalabbak már nem tudják, milyen az, amikor katonák voltunk, és tudtuk, hogy az amere, vagyis a hátra maradt napok száma, mint rövidült, aztán mikor utolsó nap felkeltünk a kaszárnyába, és tudtuk, hogy megyünk haza, hát már madarat lehetett velünk fogatni. Senki nem parancsolt nekünk, és vágytunk haza. Testvérek, legalább ilyen érzés fogjon el ma bennünket, ha vágyunk haza, ragyogjon az arcunkról ez a honvágy. Hát ma munkanap van, és ez látszik is a gyülekezeten. Aztán ballagási időszak van iskolákban, azt évzárók. Ma reggel is volt itt az egyik szomszédos iskolába, ma délután a Kölcseiben van, és szeretnénk, hogy a Jóisten áldja meg együttlétünket.
Menj el, Közeledett áldozó csütörtök, hogy forogtak a gondolatok bennem, aztán feltevődött bennem a kérdés, hogy mit is jelent nekem az áldozó csütörtök. Ha valaki megkérdezné, úgy beszélgetve a kocsiba, mit jelent ez? Mert ugye azt tudom, hogy áldozó csütörtök van, azt tudom, hogy ünnep van, azt tudom, hogy mit ünneplünk. Igaz, hogy sokan vannak úgy, hogy azt sem tudják, hogy ünnep, azt sem tudják, hogy egyáltalán mit ünneplünk. De számomra, mint hívő ember, is egyre jobban foglalkoztatott ez a gondolat, hogy mit jelent számomra a mennybe menetelnek az ünnepe. Mert hogy ünnepelünk ma. Még ha kevesen is vagyunk, de akkor is egy ünnep, és mikor egy ünnepet ülünk, akkor kell tudjuk, hogy miért ünnepeljük. Vagy mit jelent számunkra az az ünnep. És ahogy Ezeken gondolkoztam, az Úr Jézusnak a szavai jutottak az eszembe, János evangéliuma 14. részből hadd olvassak fel 3 ígeverset. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És ez a gondolat foglalkoztatott, hogy milyen jó nekem és nekünk, akiknek hit adatot és van hitünk, hogy hittel elfogadhatjuk azt, hogy az számunkra a hely készen van. Beszélgettem valakivel a héten, és elég beszédes volt, és rövid idő alatt nagyon sok mindent elmondott magáról. Többek között azt is, hogy nincsen senkije, de viszont neki nagyon sok pénze van, és de amúgy egy elég kicsapongó életet élt. És mondom neki, te figyelj ide, az pénzed, az jó, hogy van, de ez is elmúlik ez. De ő már kiszámolta, hogy van annyi pénze, hogy élete végéig neki ez elég fog lenni. És mi lesz utána? Hát, utána mi lesz, úgy sem tudom. És azóta is inkább foglalkoztat ez a gondolat, hogy olyan jó nekünk az, hogy van egy hazánk, van egy ország, ahova tartunk. Tudjuk, hogy merre tartunk. És a múlt héten is, már pénteken is, délelőtt is hálát adtunk azért, hogy az Úr Jézus az ő ígéreteit beváltja. És amit ígért, azt meg fogja adni nekünk. Olyan jó ebbe a tudatban lenni, és ezt vallani, hogy tudom, hogy van egy hazám, tudom, hogy hova tartok. Annyi embert látok, aki nem tudja, merre tart. Van egy olyan hite, hogy hisz az egyházban, hisz abban, amiben, de mikor megkérdett tőle azt, hogy és mi lesz utána, hát azt nem tudja senki, ez a válasz. És én hálát adtam a Jóistennek azért, hogy én tudom. Tudom azt, hogy a földi lét után vár rám az örök élet. És a másik gondolat, ami foglalkoztatott, hogy van polgárjogom. Olyan sokan próbálták volna annak idején megszeretni Magyarországnak a polgárjogát, hogy innen szöktek ide, vagy Amerikába, és ezt a polgárjogot megváltotta az én megváltom számomra, az ő drága vére árán. És ezt is hitáltal el kell, hogy fogadjuk. Újból mondom, nagyon hálást adtam, ugye a szívemben egész héten ezek a gondolatok foglalkoztattak, hogy milyen jó az, hogy tudom, hogy merre tartok. Milyen jó az, hogy hitet kaptam, hitáltal elfogadhattam az örök életnek a valóságát. Hát én kívánom azt a testvérek számára is, hogy legyen meg ez a bizonyosságunk. És hiszem, hogy megvan. És nem csak, hogy megvan, hanem mondjuk el másoknak is. Ezért ünnepelünk, ezért van ma áldozatcsütörtök, ezért ünnepelünk, hogy is fejezem ki magam. Ez az ünnep arra késztessen bennünket, hogy mondjuk el másoknak is, hogy ez az ünnep azért van, mert nekünk van örök életünk és üdvösségünk. Adja meg mindannyiunknak a jó Atya ezt. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát kérjük, utána pedig Nagy Tamás testvér szolgálatát, és ha van valakinek egy önkéntes bizonyságtétele, azt is meg fogjuk hallgatni Tamás testvér után.
Úrba vagyunk, menj felé, Jézusi, testvér, jöjj belünk. nincs meg váltódra, benne így remény.
Ott oly dicső,
ott oly dicső,
oly szép dicső,
oly szép dicső,
beszéltem össze Attila testvéremmel, ugyanezt az igét adta az Úr nekem is, úgyhogy még egyszer elolvasom, és a testvéreknek ad legyen biztatás, bátorítás ez az ige. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? S ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Csodálatos igék ezek, és jó lenne, hogyha a ma este felfrissülne bennünk. Ez az ünnep arra is van, amit Attila testvérünk mondott, de arra is, hogy felfrissüljön bennünk az, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, mert van lakóhelyünk a mennyben. A földi dolgok sokszor elhomályosíthatják a mi szemünket, a mi szívünket talán keményé tehetik, És lelki értelemben is lehet, hogy megfásul a mi szívünk, elkezd nyugtalankodni a mi szívünk. Lehet, hogy már régóta megismertük az Urat. Lehet, hogy már talán néha-néha el is felejkezünk arról, hogy van polgárjogunk a mennyben. Van helyünk. Helyet készített az Úr nekünk, és csodálatos volt az ezelőtti ének, amely azt mondta, hogy Jézus vérén vett otthont nekünk. Nem akármilyen otthon ez. Az ő vérén váltott meg bennünket. A harmadik vers, amit felolvastam, arról beszél, hogy és amely elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Milyen csodálatos az, hogy elválaszthatatlanokká váltunk. Örökkön, örökké együtt leszünk Krisztussal, és már itt a földön is valóság az, hogy benne vagyunk. Ő vele vagyunk, ő mi velünk, és mi ő vele. Hiszen elküldte nekünk a Szent Lelket, amely napról napra vezet bennünket. Egy történetet olvastam a héten, ami nagyon megragadott. Egy írországi földbirtokos, gazdag földbirtokos, akinek nagyon sok munkása volt, egy nap egy tervet eszelt ki, és a föld birtokának különböző pontjain kifüggesztett plakátokat, és a plakáton az volt, hogy jövő héten, hétfőn, délelőtti órákban 10 órától 12 óráig vár bárkit az ő munkásai közül, akinek kifizetetlen számlája van. És ő majd egyenlíteni fogja azt a számlát. Aztán, amikor olvasták a munkások ezt a plakátot, voltak, akik kétkedve olvasták, voltak, akik azt mondták, hogy ez a földbirtokosnak elment az esze, és egész héten arról tárgyaltak egymás között, hogy vajon valóság ez? Vajon tényleg kifizeti a mi számláinkat, kifizetetlen számláinkat, a mi adósságunkat? És eljött a bizonyos nap, a hétfő, 10 óra, némelyek megjelentek az irodája előtt, és vártak, és elkezdtek beszélgetni. Beszélgettek egymás között, hogy menjél te először. Azt mondja a másik, én nem megyek, mert neked nagyobb adósságod van, menjél te. És ahogy így tárgyaltak egymás között, telt az idő, múlt a drága idő, és nem ment be senki az irodába. Aztán 11:30-kor megjelent egy idős házaspár, akik mikor megérkeztek, bekopogtak, bementek az ajtón, és hozták a temérdek számláikat, adósságaikat, és letették az asztalra földbirtokosnak. Ő összeszámolta a számláikat, és egyenlítette a számláikat, kiállított egy csekket, ami tartalmazta azt a bizonyos összeget, amely egyenlítette ezt a számlát. Csak annyit mondott nekik a földbirtokos, hogy ne menjetek ki a szobából 12 óráig. Maradjatok itt. Hát azt mondja az idős házaspár, hogyha nem megyünk ki, akkor a többiek nem fogják megtudni, hogy ki van fizetve a mi számlánk. Nekik is el lett mondva, maradjatok itt, hogyha hinni fognak, be fognak jönni. És eltelt az idő, 12 óra eljött, a földbirtokos kijött az irodájából, gyorsan az autójához ment, és elment onnan. Hiába jöttek, és mutogatták a számláikat, a munkásaik, azt mondta nekik, hogy meg volt adva a lehetőség. Ha hittetek volna bennem, akkor ki lettek volna fizetve a számláitok. Hát, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, és hozzá menekül, ki lesz fizetve az ő számlája. Aki hisz benne, annak az ő vérén váltotta meg a helyet a mennyországban. Minden hasonlat egy kicsit sántít, ez is egy kicsit sántít, mert a földbirtokos nem engedte ki azt a két szemét, akinek kifizette a számláit. Nekünk pedig az Úr Jézus azt mondja a Márk evangéliumában, hogy menjetek szélese világra, és hirdessétek az evangéliumot, és aki hisz én bennem, annak örök élete van. Nekünk az a feladat adódott, kedves testvéreim, hogy menjünk el szélese világra, s ha nem megyünk el szélese világra, akkor menjünk a közvetlen környezetünkben, és mondjuk el, hogy az Úr Jézus Krisztus kifizeti a mi számlánkat. Valóság az, hogyha oda megyünk, oda menekülünk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor egyenlíti a számláinkat. És hogyha ezt elmondjuk, akkor azoknak az embereknek, akik hinni fognak benne, azoknak öröm lesz az ő szívükben. És arra bátorítom, biztatom a testvéreket, és ha van valaki, aki még nem egyenlítette a számlát, biztatom, hogy jöjjön az Úr Jézus Krisztushoz. A testvéreket, akiknek öröm van már a szívükben, hogy az Úr Jézus Krisztus egyenlítette a számláját, az menjen és mondja az embereknek, hogy van lehetőség. Adja meg az Úr, hogy napjainkat így töltsük, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem higgyünk Istenben, higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Lelkemnek, és utána is gyakran eszembe jutott délután is, hogy a mennybe menetel napja örömnap. És tényleg örömnap. Ma reggel már, ahogy olvastuk otthon az igét, az Efézus beliekhez írt levél első részéből, egy nagy mondat, körmondat, amit szinte nem is lehet egy olvasásra megérteni, hanem többször és többször újraolvasni, és úgy bennem maradt, hogy azt írja Pál, hogy világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, is folytatja tovább. És elgondolkoztam, hogy az ige szerint értelmünknek van szeme, értelmetek szemeit. És mit látok azzal? És miben gyönyörködöm? És mennyire látom, hogy az Úr Jézus mennybe menetele, tehát ez az emlékünnep, örömnap. És úgy újból próbáltam átgondolni, hogy tényleg örömnap. Mert a mi Urunk hazament, visszament, az ő lelkét elküldte, és nem vagyunk magunkban. Ugyanakkor azon is úgy többször elgondolkoztam az utóbbi időben, hogy valami fölfoghatatlan emberi értelmünk kell, hogy a világteremtő Isten mindenütt jelen van, mindenkinek a kis problémáit aprólékosan tudja, és nem csak tudja, ereje, hatalma van segíteni, és mellettünk van. Ahogy jöttem most az imaházba, itt nem messzire találkoztam egy volt szomszédasszonnyal, közelben lakik, és na, néhány szót váltottunk, és akkor mondja, hogy na hát tudod, majd szomszédok leszünk, mert mi is ott vettünk egy sírhelyet férjed mellett. És ránézek, és mondom, hát tudod, ott már csak a hűlt por lesz, a porladozó csontjaink. A lelkünk ott az örök helyén. Akit szolgáltunk, akinek éltünk, ott lesz a lelkünk. És arra mondja tovább, jaj, hát a tiszteletes úr milyen hamar elment. Igen, mondom, emberileg úgy néz ki, de Isten igéje azt írja, hogy mindennek rendelt ideje van, és Isten mindent szépen tesz a maga idejében. És ha nem is értjük, ha szerintünk ez az hamar, vagy egyéb későre történik, Isten akkor sem téved. S hát eléggé meglepődve nézett rám erre, és mondtam, tudod, szeretném, ha még már gyorsan el akart köszönni, ha még lenne időnk, hogy találkozzunk és beszélgessünk még erről. Aztán a délelőtthöz visszatérve, arról is hallottunk, amiről Tamás testvér is beszélt, meg Attila is, hogy az Úr Jézus elment, és mindannyiunknak személyesen a helyet elkészíti. Blank itt volt mellettem, és próbáltam neki fordítani is, hogy megértse. Úgy magyaráztam, hogy tudod, Blanka, ma reggel jöttünk, és nagyon nehéz volt parkolót kapni. A kocsival valahol megállni. Gondolom, hogy akik itt voltak délelőtt, mások is keresgélték a helyeket. És volt, aki nagyon messzire talált, és volt, aki a kapuban állt meg, és a kocsit is el akarták vinni, hogy miért állt a kapuban. De mondom, mikor megérkezünk a mennybe, ott nem kell keressem a helyet, a parkoló helyet, a helyet, amelyik az enyém. mert az Úr Jézus az övéinek személyesen elkészíti. És valóban egy felfoghatatlan, megköszönhetetlen, megmagyarázhatatlan ez a békesség és ez a reménység, hogy elment, és a hely készen van, és hazavár. Ezért örömnap. Ezért is.
Így kavarok bennem is néhány gondolat már egy ideje, és gondoltam, hogy megosztom a testvérekkel. Két héttel ezelőtt, amikor Kecskeméten voltunk a konferencián, sok minden elhangzott ott, amit már tudunk, és mi is tudunk sok mindent, de jó néha úgy feleleveníteni és elgondolkozni rajta. Meg néha észreveszem én magamon, hogy csak úgy elmegy a fülem mellett, és nem figyelek oda rá. Többek között hallottunk arról, hogy az örök élet Isten ajándéka. És nem tudjuk mi Istennek kifizetni. De ahhoz, hogy amikor mi eldöntjük, hogy az Úr Jézus tanítványai leszünk, az nekünk mindenünkbe fog kerülni, abba bele fogunk halni. És olyan nagy dolog, amikor ezt halljuk, hogy hát hogy is van ez. Mert a halálnak van ereje. Múlt héten egy temetésen voltunk néhányan, egy 45 éves férfi koporsója mellett. És azt hiszem, hogy nem kell magyarázni senkinek, hogy a halálnak van ereje, amikor a feleséget, a gyerekeket ott látjuk a koporsó mellett, akkor érezzük, hogy valamit nincs rendjén. És valahogy így szólt a mondat ott Kecskeméten, hogy nem fogjuk megismerni a feltámadás erejét az életünkben addig, amíg a halál erejét nem tapasztaljuk meg. És ez szó szerint így van. Ha nem tudok meghalni magamnak, az a gondolataimnak, az elképzeléseimnek, a mindennek, aki én vagyok, hogy az Úr Jézus éljen bennem, addig nem fog tudni élni bennem. És akkor hadd mondjak néhány példát, ami ugye az utóbbi időben találkoztam velük. Hát az egyik kislánya a Lázári gyerekklubban hiányzott az egyik alkalomról, és hát a többiek úgy kikotyogták azt, hogy azért hiányzik, mert hát barátja van, mert már nagylány, 13 éves, és hogy most már elment a barátjával sétálni. És hát úgy ford bennem, hogy na, mi lesz most már Ramival? És azon gondolkodtam, hogy hamarabb befejezem az alkalmat, és én elmegyek, és megkeresem, mert nem olyan nagy a falu, meg fogom találni. És közben úgy a gondolataimban ott volt, hogy mit fogok én neki mondani, hogy el fogom mondani, hogy hát nem ezt tanítottuk, nem ezt tanultuk, nem jó ez neked. És úgy gondolkodtam azon, hogy miről fogok neki beszélni. Aztán befejeztük az alkalmat, és elindultam a kocsival, és hát a park előtt éppen az átjáron mentek át előttem. És persze, hogy úgy megszeppent, amikor meglátott, és bementek a parkba, vagyis próbáltak bemenni, ahogy megálltam ott mellettük, mondtam, hogy gyere, Rami, hűbe az autóba. Beült az autóba mellém, és megálltunk valahol egy félreeső helyen is, és mondani akartam neki nagyon sok mindent. És nem tudtam. Csak megöleltem, és megszorítottam, és annyit mondtam neki, hogy Rami, Isten sokkal, sokkal, sokkal szebb életet akar adni neked. És láttam, hogy nagyon meg van szeppenve, és nem ismerte a szemét rám emelni, és szégyelte magát is. És nem is sokat beszélgettünk, mert utána már én is el kellett jöjjek, és úgy abba maradt. Hazajöttem, és úgy gondoltam, hogy hát leírom üzenetbe mindazt, amit én el akartam mondani neki. És elkezdtem írni az üzenetet, és valahogy nem értem a végére, nem tudtam neki elküldeni. Következő héten újra találkoztunk, ott volt az alkalmon. Hát a tekintetemet még mindig kerülgette. És vége volt az alkalomnak, elsietett, igazán nem tudtunk beszélgetni, de még az autóban voltam, amikor kaptam egy üzenetet. És az üzenetben annyi állt, hogy én megszakítottam a barátságot azzal a fiúval. Tudom, hogy nem, nincs itt a helye, nekem még tanulni kell, nem ezzel akarok foglalkozni, és nem akarom az Úr Jézust ezzel megbántani. Úgy örülök annak, hogy nem kellett én mondjak semmit. Isten elvégezte az életében sokkal jobban, mint ahogy én tudtam volna. És ez meghalás. Egy másik történet, az teremen történt. Elkezdtük a teremi tinikkel olvasni a Bibliát. A Máté evangélium a vége fele jártunk már, amikor hát késő este volt, 11:30 fele szerintem, amikor csak hallottam, hogy jön egy üzenet. És már gondolkoztam azon, hogy megnézem, nem, de nem tudtam aludni, és ezért megnéztem. És egy fiatal fiú írta, hogy Jutka néni, imádkozzon értem, meg akarok térni, de nagyon félek, mert én tudom, hogy gyenge vagyok, én nem tudok jó hívő lenni, de én szeretnék megtérni. Azért mondom el a testvéreknek, mert szeretném, ha imádkoznánk ezekért a gyerekekért, ti a fiatalokért elsősorban, meg azért is, hogy magamat is, és egymást bátorítsuk azzal, abban, hogy a tanítványság az meghalással jár. Volt egy ilyen mondat is Kecskeméten, és ezzel be is fejezem, hogy kétféle ember él ezen a földön. Az egyik fél ember az, amiknek mindene a föld, a földi élet, és úgy rendezi be az életét, hogy mindene meglegyen, és jól is van ez. És valahol talán a hátsó gondolatában valahol tudja, hogy van mennyország is, ami vár rám, ha ezt a földi életet kiélveztem, és vége van. Aztán van olyan ember is, akinek a mennyországa mindene. És úgy él ezen a földön, mint aki tudja, hogy van egy rövid időm ezen a földön, és utána vár rám az Isten országa. Én szeretnék ehhez a csoporthoz tartozni. És áldozó csütörtökön, a mennybe menetel napján legyen ez a mondatom, vagy mottom, hogy én a mennyországhoz tartozom, és oda igyekszem. Amen.
Oh,
az énekkel kérem, még egy énekkel, és utána az igéből is szól.
Jézusom, emlékezzen,
megismétlem a két igeverset, amit az elén elolvastam. Filippi 4:20-21. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Urunk, köszönjük igédet, tedd elevenni a mi szemeink előtt, és add, hogy gerjedezzen a szívünk, amikor beszédet halljuk. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. 56 éve élek egy olyan országban, amit nem tudok a hazámnak tekinteni. Szüleim még kifogták azt az időt, 5 évig éltek Magyarországon is, De elmondásuk, meg a korabeli elbeszélések szerint az a generáció sem nagyon siratta vissza a kakastollas csendőrös világot. Úgyhogy hazát keresünk. Nem idegen ez a gondolat előttünk, talán mi egy kicsit jobban beleélünk, akik külhoniak vagyunk. Most nem tudom, milyen oldalról nézve vagyunk külhoniak. Minden oldalról. Kezembe került a napokban, jelent meg a cigány misszió gondozásában, megjelent Gábor Rupi testvérnek az életrajzi könyve, és az elején ír egy kicsit, néhány szót az ő népének a történelmi hátteréről. És hogy a Gábor cigányok honnan is jönnek, valahonnan a Balkánról érkeztek meg Erdély országba, akkor még egy ilyen független ország volt Erdély, az 1700-as évek elején, és elmentek, a vezetők elmentek Bethlen Gáborhoz, kihallgatásra, meghallgatásra, és Bethlen Gábor adott egy fogadó levelet a számukra, ami szabad utazást biztosított egész Erdély területén, és így jöttek ők, mindenki milyen mesterséghez értett abban az időben, vándoroltak Erdélyben, és így telepedtek meg. És azt írja, hogy ezért is neveznek minket Gábor cigányoknak, mert Bethlen Gábor adta nekünk ezt a befogadó levelet. És 1911-ben azt mondja Korondnak a vezetője, az ispánja, azt mondja az ő nagyapjának, hogy Gábor, telepedjél tele, vegyél magadnak telket, úgyis van sok pénzed, építs házat. És azt mondja, azóta lakunk házban. És azóta lett ez a mi otthonunk, Korond. Hazát keresni. Már az Édenkert óta az ember keresi az otthonát. Attól a naptól kezdve, hogy menekült az esti találkozástól, az Istennel való találkozástól, és a bűneset miatt ugye el kellett hagyniuk az Édenkertet, azóta keresi az ő hazáját az ember. Aztán persze, hogy ebben az volt benne, hogy Istent keresi az ember. Mert nem egy földrajzi helyhez volt köthető a haza, hanem a haza az volt, amikor Istennel találkozott. És ezt az állapotot kereste az ember. Aztán olvassuk a Biblia első lapjaiban, hogy volt egy ember név szerint Énok, aki annyira Istennel járt, hogy egy nap csak eltűnt. És magához vette az Isten, és hazament. Hazament annyig, hogy meghalt volna. Elterjedt róla ez a hír. És aztán később olvasunk Illésről, aki szintén nem halt meg, hanem hazament. Sőt, különleges fogadtatás jött érte. Tüzes szekér jelent meg, és hát volt egy szemtanú is, aki ezt végignézte, és egész életét azzal a vágyal érte le, hogy bár én értem is jönnének. Aztán a Bibliában megjelenik Ábrahám, akit Isten megszólít Ur-Kasdimból, és azt mondja, hogy hagyd ott azt a biztos lakóhelyet, és gyere abba az országba, amit én mutatok neked. És Ábrahám elindult, és sátor lakóvá lett. Sátorban élt, nomád életmódot folytatott, és vándorolt. Nem egy évig, nem kettő évig, hanem sokat. Nagyon szépen írja le a zsidókhoz írt levél 14. része Ábrahámot, Ábrahámnak a döntéseit, hogyan haladt, Kánaán fel, aztán Egyiptom, aztán vissza, és azzal a mondattal fejezi be azt a leírást a zsidók 14. versében, hogy úgy volt, mint aki hazát keresett. Rátalált ugyan a földi hazára. De eltelt egy olyan generáció és a gyermeke is, akik tudták, hogy mi hazát keresünk. És a zsidók 11 kontextusában vagy fényében értjük, hogy Mit jelentett az, hogy a hazát kereső ember volt Ábrám, így lett ő a hívőknek az atya, aki erre tette rá az egész életét, hogy keresse az ő hazáját. Aztán, amikor a nép lekerült Egyiptomba, és 430 évet ott éltek, nagyon megszaporodott a nép, és Isten Mózest megszólította arra, hogy vezesse ki az ő népet Egyiptomból, és vezesse be az ígéret földjére. Izrael népét kihozta Egyiptomból, hogy hazavigye. Egy olyan hazába, amit senki nem látott, még Mózes sem. De tudták, hogy létezik, mert Isten megígérte. Lehet volt már annyi földrajzi ismeretük, amennyi egy rabszolgának lehetett abban az időben, de tudták, hogy mi megyünk abba az országba, amit Isten készített a mi számunkra. És beletellett 40 évbe, hogy Isten felkészítse őket, hogy bemehessenek abba az országba. És minden lépés, amit megtettek a 40 év alatt, arra szolgált, hogy készítse őket arra, hogyha megérkeznek abba az országba. És az 5. könyvben Mózes leírja, hogy milyen lesz az, amikor beléptek abba az országba. Tudta Mózes, hogy ő nem mehet be, egy magas hegyről látta ugyan a tejjel és mézzel folyó földet, és ott a Jordán partján mondta el Mózes az 5. könyvet. Most egy könyvbe van foglalva, de azzal kezdődik, hogy ott mielőtt belépnének, akkor kezdte ezt a tanítását. És végig arról beszél, hogy ott már nem úgy lesz, mint a pusztában. Itt vándoroltunk, de ott a mi hazánk. És nagy szomorúságára nem mehetett be. Viszont már a pusztai vándorlás elején Isten elmondta, hogy milyen feltételek között kész lakni ő az ő népével. És ehhez megmintázták a szent sátort, és ahogyan elkészült a sátor, az együtt vándorolt a néppel a pusztán keresztül, és amikor betöltötte az Isten jelenlét, a felhő, aztán éjszaka a tűzoszlop, ugye, hogy haladt a szent sátor, haladt az Isten jelenléte velük. De ez csak megmintázta. Ez nem a tökéletes volt, egy előképe volt annak, hogy milyen az, amikor Istennel töltjük az időt, Isten halad velünk, mondta is Mózes egy adott pillanaton, hogyha nem jössz mi velünk, ne vigy minket ki erről a helyről, mert nem vagyunk biztonságban se Egyiptomban, de Kánaánban sem, ha nem jössz velünk. Nem beszélve a pusztáról. És Isten kész volt arra, hogy az ő népével lakjon. De ez csak előképe volt. Amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, a testélet ige, az Isten fia, és azt mondta, hogy a templom, a sátor, ez csak előképe volt, hogy az Isten hogyan lakjon közöttetek. De az igazi lényeg az, amikor ti laktok az Istennel. És azzal kezdte az Úr Jézus az ő tanítását, hogy meghirdette az Isten országának az evangéliumát. Értjük, testvére? Ezzel azt mondta az első mondataitól kezdve az Úr Jézus, hogy szépé teszi az Isten jelenléte a hétköznapjaitokat. De a lényeg az, hogy hazataláljatok. Én otthonról jöttem, és azért jöttem, és azért töltött 33 és fél évet az Úr Jézus itt a földön, és aztán tanítványaival, és hagyta az evangéliumokat reánk, azért, hogy hirdesse nekünk, hogy van egy másik ország. És az az Isten haza vár. És amikor az Úr Jézus elbúcsúzott az ő tanítványaitól, azt mondta nekik, hogy újat iszom, de nem itt veletek, majd otthon. Akkor megvolt az utolsó vacsora, ezzel vált el az ő tanítványaitól ünnepélyes keretek között, várlak benneteket haza. Ott, ahol az Isten teríti meg az asztalt. Ezt most ti vettétek meg a hozzávalót, a kenyeret is, meg a bort, a szőlőnek a termését, amit a pohárba töltöttek, de majd újat eszem és iszom veletek, nem itt, majd otthon. És várlak titeket. Már délelőtt, akik itt voltunk, hallottuk, hogy milyen megdöbbentő volt a tanítványoknak rájönni arra, hogy hát nem erről a földi királyságról beszél az Úr, hanem amikor elragadtatott a jelenlétükből, akkor döbbentek rá, hogy hát ott van az igazi haza. Ma délután szeretném, hogyha elkapna minket is a honvágy, és felemelnénk a szemeinket nem a plafonra, hanem lelkileg emeljük fel a tekintetünket az igazi hazánkra. Hála az Úrnak, van most már magyar útlevelem is. Román nincs, csak személyi van. De két állampolgárságom is van. Egy bizonyos jó érzéssel tölt el, hogyha utazom, hogy akár az egyik, akár a másiknak a biztonságát élvezhetem. Ez mind itt marad. Szeretnék három példát elmondani, és ebből rámutatni arra, hogy hogyan is éli meg az az ember, aki távol van a hazától. Míg távol van az otthonától, hogyan mutatja meg, hogy mennyire szereti az ő igazi hazáját. És nekünk minden napunk erről kell szóljon itt a földi életben, hogy a sóvárgás egyre inkább növekedjen bennünk az igazi hazánkhoz. Mert azt mondta az Úr Jézus, hogy ahol a ti kincsetek, ahol a ti szívetek ott van. Három példa, mind a hármat az Ószövetségből veszem, akik távol kerültek a hazájuktól, mi is távol vagyunk a hazánktól. És ezek a bizonyos fokon kell jellemezzenek bennünket, és ezek a dolgok, amik őket jellemezték. Több példa is van a Bibliában, én mindössze hármat ragadtam ki, és a teljesség igénye nélkül milyen az az élet, amit a hazánktól távol élünk, mi kell jellemezze. Hát az első történet a Királyok második könyve 5. fejezetében található, amikor egy kislányt elrabolnak az otthonából. Idegen földre, Szíriába visznek el. Rabló, fosztogató csapat érkezett Szíriából, és elrabolták ezt a kislányt, és bekerült Naámánnak az udvarába. A hadvezérnek, a fővezérnek, a hadseregek parancsnokának az udvarába. És tudjuk jól a történetet, hogy Naámán egy daliás férfi hadvezér volt, de ő tudta, és aztán a család is megtudta, hogy ő beteg. És halálosan beteg. És ennek a kislánynak is a fülébe jutott ez a szomorú hír, és akkor ennek a kislánynak eszébe jutott, hogy van nekem egy hazám. És ha te elmennél abba az országba. Ott van egy proféta, sőt, a profétának van egy istene, aki tudna rajtad segíteni. És ez a kislány vallást tett az ő otthonáról, vallást tett arról az Istenről, aki otthon van Izraelben. És aztán ez a hadvezér felkerekedik, és elmegy, jelentkezik Izrael királyánál. És végül az lett, ugye, hogy miután hétszer megmártozott a Jordán vizében, meggyógyult. De ez a csoda azért történhetett meg, mert ez a kislány bizonyságot tett, vagy vallást tett az ő országáról, az ő országának az Istenéről. Ha neked a mennyország a te otthonod, akkor minden adódó alkalommal te beszélsz arról. Nem sokat olvasunk erről a kislányról, csak annyit tudunk, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen volt, és megszólalt. Minket nagyon sokszor visz a Jóisten megfelelő helyre, megfelelő környezetbe, és a megfelelő időbe oda helyez bennünket. Csak meg kell szólalni. Az első hivatásunk az, hogy valljuk meg a mi Urunkat. Az Úr Jézus azt mondta a János 17-ben, amikor imádkozott, Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket, bár úgy szeretném, hogy már is jöjjenek velem. De tartsd meg őket, és hadd valljanak meg téged. Adj nekik erőt, hogy megálljanak, és adj nekik erőt, hogy tanúim legyenek. És aztán erre szólítja fel őket, hogy majd lesztek nékem tanúim. Kedves testvér, ha neked mennyei polgárjogod van, akkor te kész vagy beszélni róla. Nem kell nógatni, felismered a helyzetet, akár hatalmas emberek között, akár egyszerű emberek között, de emberekkel hoz kapcsolatban minket az Isten, azért, hogy be ne álljon a szánk ilyenkor. Azért, hogy beszéljünk és tegyünk vallást őróla. Mi azért vagyunk itt ma este, mert valamikor beszéltek nekünk is róla. Nem azért, mert mi örököltünk egy szép vallást. És hányan vannak ma, akiknek hallaniuk kell a mennyországról? Akiknek hallaniuk kell a mennyország Istenéről, a gyógyulás lehetőségéről, a kegyelemről, a bűnből való szabadulás lehetőségéről. Csak meg kell szólaljanak az Isten emberei. Távol a hazától, de bizonyságot téve a megfelelő alkalommal és időben és lehet és helyzetben. A második példa egy kicsit tovább visz bennünket egészen Babilóniáig. Ugyancsak őt is elvitték az országból, nemes családokból vittek el fiúkat, lányokat abban az időben, és így került be a király udvarba. Dánielről van szó. És az ő barátairól. Dániel úgy ment el, hogy többet nem jöhetett vissza. De eltelt egy nap is, hogy megfeledkezett volna az ő igazi otthonáról. Egyetlen nap eltelt úgy. Az első nap, amikor bilincses lábaival belépett abba az idegen országba, bár meghódították ugye Izraelt is abban az időben, de hogy Babilonba megérkezett, azt mondja az ige, hogy barátaival együtt eltökélte az ő szívében. Mit tökélte el? Hogy az én országomat innen a szívemből ki nem rabolja senki. A testemet láncra tudjátok verni, de itt bent más a lakó. Ha olvastunk Richard Wurmbrand testvérnek írásait, vagy most már fent van az interneten is több bizonyságtétel és szolgálata, aki úgy tudom 14 évet élt börtönben, töltött a börtönben azért, mert szerette az ő megváltóját. Romániában és Románián kívül is börtönökben volt. Sokszor halálhoz közeli állapotba került. Testvérek, engem nagyon sokszor megalázott az ő alázatos, egy gyönyörű mondatokba szedett bizonyságtétele. Hogy tudott még olyan szörnyű helyzetekben is ragyogó arccal bizonyságot tenni és megélni az ő hitét? Dániel is oda került az idegenbe, és eltökélte az ő szívében, de élete végéig következetesen kitartott az ő hite mellett és döntése mellett. Vállalva a szenvedést is. A szenvedés egy olyan tényező az életünkben, amit a legnagyobb ívben szeretnénk elkerülni. Nagyon mély motivációnk kell legyen ahhoz, hogy készek legyünk akár önszántunkból is vállalni a szenvedést, mert valami sokkal többet ér nekünk, mint az a szenvedés, amit testünkben, vagy akár a pszichénkben, a lelkünkben átélünk. És Dánielnek volt egy ilyen töltete az ő bensében. Magával vitte az ő országát. És azt jegyeztem le, hogy szent élettel a makacskör, a mocskos vagy bűnös környezetben mi is távol vagyunk a mi otthonunktól. Szent élettel várjuk a mi országunkat. Dániel életéből kiolvasták, hogy milyen az Izrael istene. Nabukodonozor, le van írva ugye a történet a Dániel könyvében, amikor azt mondja, hogy megtudtam, hogy nincs más isten a Dániel istenén kívül. Amikor a birodalomnak a fejedelme eljut erre a meggyőződés, azért, mert volt egy szent életű ember, aki következetesen, akár szenvedések árán is kitartott az ő hite mellett. És amikor az oroszlánok verméhez igyekezett kora reggel a király, és bekiáltott, hogy Dániel, élsz-e még, megszabadított-e téged? Volt-e hatalma te Istenednek megszabadítani téged? És megszólal Dániel, és azt mondja, felséges király, vagy örökkéi király, az Istennek egy angyalába került, és befogta az oroszlánoknak a száját. Mi volt a titka ennek az embernek? Testvérek, amikor megszakad a kapcsolatunk az anyaországgal, csak egy nagy tragédia jut eszembe a II. Világháborúból, amikor a Donkanyarban rengeteg magyar katona veszett oda, mert a német haderők is magukra hagyták, és hát aki ismeri a földrajzot, vagy tudja az esetet, a Donnak van egy ilyen hurokszerű kanyarulata, és odaszorult be a magyar hadtest. És alig maradt hírvivő ezek közül, hogy hazajöjjön, de azok is mind lelkileg sérülten kerültek vissza. A legtöbbi oda veszett. Megszakadt a kommunikáció. Az anyaország és a főparancsnokság nem viselt gondot róluk. Testvérek, olyan hamar elveszíti az ember a kapcsolatot, a hitét, a reményét, amikor megszakad a hátországgal való kapcsolata. És Dániel hűséges volt. Sőt, Dániel azt is leírja a könyvében, hogy amikor kezdte számolni az éveket, és közeledett a 70-es évhez, és azt mondja, Uram, emlékeztetlek, hogy azt ígérted, hogy 70 éves lesz a fogság, és nem lesz több. Úgy vágyott haza, fizikailag nem mehetett haza. Viszont a kulcs szó le van írva a 6. rész 10. versében. Meg tudnál mondani valaki, hogy mi van ott leírva? Dániel 6. rész 10. versében. Ami a kulcsa volt az egész hitének kitartásának. Naponta 3-szor merre fordult? Kedves testvérem, neked merre van Jeruzsálem? Van-e 3-szor legalább időd arra, hogy Jeruzsálem felé fordul? Az égi Jeruzsálem felé. Amikről sokszor olyan emelkedetten énekelünk, de a hétköznapok forgatagába úgy belefeledkezünk, és a malom csak őről bennünket is, meg a hitünket is. Tanuljuk meg Dánieltől, testvérek, ha távol vagyunk a mi országunktól, a mi otthonunktól, az imádságon keresztül kell élénken tartani, életben tartani a hitünket és a mi reménységünket. Ez a nagy tanulság, amit Dánieltől. A szent életének is ez volt a kulcsa. A harmadik ember szintén keletre volt az országtól, Nehémiás, aki szerelmes volt Jeruzsálemben. Már a nagy része a népnek hazament, hullámokba érkeztek haza a fogságból, ő ott maradt Perzsiában, vagy ott rekedt Perzsiában, és a király mellett magas beosztásban szolgált. Mondjam úgy, olyan pozícióba kapott társadalmileg, egy annyira megbecsült helyzetben volt, ahonnan nem volt kívánatos egy romos országba hazautazni és hazaköltözni. Ennek a Nehémiásnak volt egy álma. És amikor jött az unokatestvére, és elbeszélte, hogy otthon a szeretett város, a békeváros, Jeruzsálem, a békevárosa, az Isten jelenlétének a városa, romokban hever, a falai tűzben égtek meg, a kapui, és akkor valami történt a szívében. Az a szerelem tüze, ami Jeruzsálem felé volt, mindig is ott lappangott a szívében, egyszer csak kitört belőle. És nem tudta leplezni tovább. Az ábrázata is megváltozott. Szomorúság ült ki rajta. A honvágy úgy elkapta Jeruzsálem felé. És amikor másik nap bemegy a király elé, a király azt mondja, mi történt veled, te nem ilyen szoktál lenni. A szívednek keserűsége ez. Mondd el, hogy mi az. És Nehémiás előtt árja azt, hogy nekem van egy hazám. Van egy szeretett városom. És ismerjük ugye a folytatást. És látjuk, hogy ez a magas beosztású ember képes volt minden szerzett értékét, társadalmi pozícióját feláldozni az ő szeretett városáért. Emberileg nézve butaság vagy értelmetlenség volt, ugye? Főleg ha arra gondolunk, hogy amikor hazament, még az otthoniak sem becsülték őt. És több ellenség várta, mint barát. Testvérek, hogy állunk a Jeruzsálem iránt érzett szeretettel és vonzalommal? Mondjam úgy, szerelemmel? Tűzzel? Az énekek éneke jelképesen erről szól. A vőlegény és a mennyasszony epekedése egymás iránt. És az új Jeruzsálemet úgy is jelzi a Biblia, mint a vőlegény és a mennyasszonynak a vonzása. A vonzalma egymás iránt. Elindult Perzsiából, és pénzt kért magához, kivette a bankból a megtakarított pénzét, aztán engedélyt kért arra, hogy fát vágathasson, és egy nagy terbe kezdett, hogy az ő álma nem maradjon csak álom, hanem valósággá váljon. Mert ő nem Perzsiának akar gyűjteni. Ő ott élt, ott szolgált, és ott volt különleges pozícióban. De ő nem azért élt az életét, hogy Perzsiának gyűjtsön, hanem az ő szeretett Jeruzsálemért volt minden kész odaadni. Jutka már elmondta ezt a gondolatot, hogy sok hívő ember ezzel a kettősséggel él. És van is rá igei alapunk. Amikor azt mondja Úr Jézus, hogy keressétek először Istennek országát, és ráadásul mindez mind megadatnak nektek. És inkább a második részére tesszük a hangsúlyt, hívő emberek lévén azt mondjuk, az Úr ígért, hogy ezek mind megadatnak minékünk. Itt van mindenünk, és ráadásul majd megkapjuk a mennyet. Vagy pedig ott van mindenünk, oda gyűjtünk mindent, és ráadásul megkaptuk a földi életre is a biztonságot. Kell erről beszéljünk Isten népe között. Amikor hogy osszuk be az időnket, amikor hogy osszuk be a pénzünket, azt mondjuk, hogy a miénk, pedig azt mondja Isten, minden az enyém. Még az erő is, amit neked adtam, az is az enyém. Tőlem van minden. És ha úgy állítjuk be az életünket, hogy az a mindenünk, mert nekünk van egy vágyunk, van egy álmunk, hogy Jeruzsálemért éljek, mindent kész vagyok odaadni érte. Azt mondta Jim Elliot, hogy nem bolond az az ember, aki kész elveszíteni azt, amit amúgy sem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit semmiképpen nem veszíthet el. Az énekünk mondja, hogy elveszthetek mindent sorba, ha megmaradsz, ha te megmaradsz nekem. hogy eszembe jutott David Livingstone-nak az élete, aki 1813-ban született Skóciában, egy nagyon tehetséges fiatalember, aki aztán Angliában tanult, különböző egyetemeken gazdaságtan tanult, aztán orvostanhallgató volt, orvosi diplomát szerzett, nagyon nagy karrier elé nézett. És egyszer csak meghallott az isteni hívást, és fogta magát, elment Afrikába. És aztán elveszettnek tudták, míg végül utána jött egy másik kutató, aztán felkutatta az ő nyomait, megtalálta Közép-Afrikában. És ez az ember feláldozta az ember, a karrierét, mindenét azért, mert volt neki egy álma, hogy az Isten országát hirdesse Afrikában, az afrikai törzseknek és népeknek. Távol a hazától, és ezért mindent kész otthagyni, kárba veszni, mert olyan sokat jelent az én számomra. Itt befejezem a felsorolást. A tanítványokhoz szeretnék visszamenni. Tanítványok ott voltak Galileában, amikor az Úr Jézus elment tőlük, vagy aztán az Olajfák hegyén. Azt is mondja az ige, hogy amikor felemeltetett közülük az Úr Jézus, nagy tűzzel mentek haza, és várták az Úr visszajövetelét. Tehát azt mondta, hogy az angyal, ahogyan láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. És élt ez a vágy. Olyan közel éltek az Úr Jézushoz lelkileg, azt gondolták, hogy már holnap visszajön az Úr Jézus. Aztán teltek az évek, és az Úr Jézus nem jött még vissza, de még élt a tűz bennük. Aztán a tanítványok kezdtek sorra meghalni, az apostolok, akik szemtanúi voltak még az evangéliumi eseményeknek. És ahogy kezdett kihalni ez az élménynek a hatása, már egyesek kezdtek kételkedni abban, de vissza fog jönni az Úr. Sőt, Péter apostol azt írja a második levelében, hogy mások már kezdtek gonyolódni velünk, és azt mondja, hol van az ígérettel? Mi gyakran végig siklunk ezeken az ige verseken, de gondoljunk bele, hogy mi van ezek mögött. Amikor Péter maga, a kőszikla apostol, azt kell írni egy részen keresztül, azt taglalja a második levél harmadik részében, hogy gunyolnak minket, megvetnek minket, csúfolnak azért, hogy ha hol van a ti istenetek, azt mondtátok, hogy visszajön, ez mind csak mese. És azt mondja, de nem késik el az ígérettel az Úr. Bízzatok benne, vissza fog jönni. Végül már csak az idős János maradt. János is a fogságban, illetve számüzetésben a Pátmos szigetén, ő maradt már csak egyedül az apostolok közül. És az idős apostolt elfogta a félelem, ha Péternek sem hittek, nekem se nagyon fognak már hinni. Mi lesz, itt hagyott minket a Mester, vissza fog eljönni értünk. Az élmény lassan megkopik. A hit lámpása kezd kialudni, és ott fájdalmak között a belső gyötrelmek még jobban fájtak Jánosnak. Egyszer csak megjelent az Úr. És nézzük meg, hogy mivel jelent meg az Úr, a Jelenések könyve első részében találjuk ezt a leírást. Első rész 7. versében, amikor azt mondja János, íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik által szegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen. És az amen után nem jön semmi, ugye? Vége. Itt vége a beszámolónak. De aztán megjelenik maga az Úr az ő számára. Azért, hogy felelevenítse benne az ő visszajövetelének az élményét és annak a várakozását. És azt írja a 13. versben, és a gyertyatortok között az emberfiához hasonlót láttam meg, hosszú palásba volt öltözve, mint mellén aranyövvel körül övezve, és leírja, hogy milyennek látta a mestert. Testvérek, olyan időket élünk, amikor az Úr jövetelének a hite kezd fogyatkozni meg. Amikor a gyülekezetek átélés hiányába vannak. Tudjuk a fejünkkel, de valahol nem tapasztaljuk az Isten közelségét, az Isten jelenlétét. És ez borzasztó állapot. Amikor szokásként megyünk az Isten tiszteletekre, de érezzük, hogy kötelességtudatból ott vagyunk, de mintha nem lenne közöttünk az Úr. Hol van az Úr? És megjelenik az Úr. És hol jelent meg Jánosnak? Hol mutatkozott be az Úr Jézus? Úgy jelent meg, mint aki a gyertyatartók között ment végig az Úr. Akik az Isten országára várunk, az Úr Jézus visszajövetelére várunk, hadd erősítse meg bennünk a reménységet és a hitet az, hogy az Úr a gyertyatartók közt jelenik meg. Az ő gyülekezetében akar megjelenni. És így akarja bennünk is eleveníteni az ő visszajövetelének a hitét. Töltse be szívünket ez a hit és ez a reménység. Távol az otthontól, te vágyva a hazára. Töltse el szívünket is az otthoni utáni vágy. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreted szerint eljön az a pillanat, amikor megjelensz a felhőkön, és hazaviszed azokat, akik hozzád tartoznak. Vágyik a lelkünk utánad. Még ha nem is tudjuk néha szavakba önteni és megélni a hétköznapjainkban, de szeretnénk, Istenünk, ezzel a hittel élni. És kérünk téged, segíts, hogy megvalljuk a mi hitünket, míg ebben a földi életben tartasz bennünket, és Jeruzsálem után érzett vágyunk és szeretetünk soha ne csappanjon. Urunk, kérünk téged, hogy bocsáss el ezzel a hittel és ezzel a reménységgel minket erről a helyről. Az Úr Jézus nevében. Amen.